Eljön ez a nap, amiről énekeltünk, és sírni fogunk, és zokogni fogunk, és egyszerre érnek össze az örömkönnyek, és a megkönnyebbülésnek a könnyei, és a fájdalomnak a könnyei, és leborolunk, és hálát adunk, és táncolunk, és ki tudja még, hogy mit fogunk ott csinálni. Olvassuk így, a Jó hírünk van című sorozatunknak az utolsó előtti alkalmával, mert jövő héten a Jelenések könyve tanulmányozásának a végére érünk. Úgyhogy így olvassuk, tehát a Jelenések könyve 21. fejezetéből Isten igéjét, az egész fejezetet arról a világról, ami ránk vár, ahova valójában tartozunk. Így hangzik az Isten szava. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és báványimádóknak és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye. Ez a második halál. És jött egy angyal a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely Istentől a mennyből szállt alá, telve Isten dicsőségével. Ragyogása hasonló volt a legértékesebb drágakőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy volt és magas, 12 kapuja volt, előttük 12 angyal, és a kapukra nevek írva, Izrael fiai 12 törzsének nevei. Kelet felől 3 kapu, észak felől 3 kapu, dél felől 3 kapu, és nyugat felől 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy aranymérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város 4 szögletű volt, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megmérte a várost a mérővesszővel. 12 000 futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is. 144 könyök, emberi mértékkel, amely az angyalé is. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy volt. A kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úristen és a bárány annak a temploma. és a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik be kincseiket és gazdagságukat, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Imádkozzunk! Atyánk, csodálatos az a város, amit készítesz a számunkra, és engedd meg, hogy megértsük ennek a jelentőségét, ennek a nagyszerűségét, és engedd közel, ami leterhelt és sok gond által nyomasztott szívünkhöz, engedd közel ma a te örömüzenetedet. Amen. Foglaljunk helyet. Most már nagy levegőt vehetünk. Az elmúlt hetekben folyamatosan csak borzalmakról olvastunk. A jelenések könyve egy hatalmas bátorítással indul, Jézus, a világegyetem ura és királya megjelenik, és személyesen üzeneteket küld a gyülekezeteknek. Micsoda bátorítás! És utána egy hatalmas mélyrepülés ennek a világnak a természetébe, a mocskába, a hajtó erejébe, ami a bűn, és Isten feltárja, hogy hogyan fogja megítélni ezt a sarkából kifordult, kizökkent világot, ami nélküle csak fájdalmat, gyászt, könnyet, szenvedést hozott az emberiség életébe. És miután olvastunk arról, hogy hogyan jön föl az alvilágból az a sok szenny és démoni erő, ami megkötözi és pusztítja és fájdalmat okoz az embereknek, miután olvastunk arról, hogy a pusztítás, amivel Isten megítéli majd ezt a világot, az olyan mértékű lesz, jogos és igazságos ítéletként, olyan mértékű lesz, hogy az emberi vér a lovak zablájáig, tehát nekem körülbelül a nyakamig fog érni, ilyen mértékű lesz a pusztulás, miután beavatott bennünket Isten abba, hogy a világot meg fogja égetni, és el fogja pusztítani egy hatalmas nagy tűzben, hogy minden, aminek el kell pusztulnia, mert nem az övé, az elpusztuljon. Miután olvastunk arról, hogy Isten megítéli majd a sátán saját képére formált világot, aminek a motorja az a kereskedelmi szemlélet, az adok-kapok, a valamit valamiért kapcsolatokon alapuló világ. Miután Isten mindezt megítéli jogosan, igazságos ítélettel, elhozza a felüdülésnek az idejét. Hát ezért mondom, hogy vehetünk egy jó nagy mély lélegzetet. És talán nem is véletlen, hogy Isten 11 néhány fejezeten keresztül sorolja és fel akarja tárni előttünk a borzalmakat. Hogy megértsük végre, bár a saját bőrünkön tapasztaljunk mindezt, de hogy megértsük végre, hogy nélküle kilátástalanul nyomorult ez az élet. És hogy ahhoz képest, amilyen pusztításban lesz része a világnak, ahhoz képest mi az a csoda, amit Isten nekünk készít. Úgyhogy, hát részemről a szerencse, és minden tiszteletem a testvéreinké, akik az előző hetekben szolgáltak a válogatott borzalmakról, és itt szeretném kifejezni a szeretetemet és a tiszteletemet az igehirdetői műhely tagjai felé, a jelenlévők és a nem jelenlévők felé is. Köszönöm, hogy hűséggel és kiváló üzenetekkel szolgáltátok az Urat, és tápláltátok az ő népét. És hát micsoda fantasztikus megtiszteltetés, hogy most pedig a 21. és jövő héten a 22. részben bepillantást nyerünk abba a világba, ami vár ránk. Vajon miért ad Isten egy eléggé részletekben menő leírást arról a világról, ami ránk vár? A mai délelőttön a menny 5 jellemzőjét szeretném veletek együtt megvizsgálni. Mert az a világ, ami ránk vár, az nem homályos és nem ismeretlen. És Isten azért íratta meg ezt a számunkra, hogy azok, akik az övéi, és azok, akik felé az övéi szolgálnak, akik még nem ismerik az Urat, azok számára a menny, a tökéletes világ, az ne valamiféle ábránd legyen, ne egy homályos elképzelés arról, hogy mi vár ránk, hanem egy valóság. Már amennyi emberi ésszel, értelemmel itt a Földön mindebből felfogható. Tudjátok, időnként vérzik a szívem, ahogy találkozom, sokszor még keresztényekkel is, és ahogy a mennyre terelődik a szó, akkor egészen gyakran nem a kitörő öröm hangjaival találkozom. Megyünk a mennybe! Ennek körülbelül így kellene hangozni mindenkinek a szájából. Megyünk a mennybe! A valódi hazánkba, a tökéletes királyságba, ahol nem lesz fájdalom, ahol nem lesz gyász, ahol nem lesz halál, ahol nem lesz bűn, aminek a nyomasztó súlyával újra és újra meg kell küzdened minden nap, minden egyes felkeléstől, minden egyes nyomorult lefekvésig, amikor beesel az ágyadba, és azt mondod, hogy bocsáss meg, Uram, ma se sikerült. Hát nem nyomasztó? Nektek nincs elegetek ebből? Nekem nagyon. Én nagyon mennék már. És akkor találkozzom keresztényekkel, akik számára a menny, az valahogy még mindig megmaradt a katolikus freskóknak az ábrándos szintjén. És természetesen, hogyha valaki úgy gondol a mennyre, hát azt nem is csodálom, hogy nem olyan vonzó. Lehet, hogy jó lesz ott nekünk. Örök életed van? Erre sem mindig egyértelmű a válasz. És akkor jönnek ilyen válaszok, hogy hát reméljük, hogy ott majd jobb lesz. Hát ha te csak reméled, hogy ott majd jobb lesz, ez nem olyan erőteljes bizonyságtétel. 100%, 1000%, hogy ott jobb lesz, mert ez, ami itt van, nem jó. Csak jobb lesz, minden szempontból jobb lesz, ízig-vérig jobb lesz. Bejutsz majd a mennyországba, hangzik a beszélgetésekben. Hát remélem. De ne csak reméld, hanem ez legyen az életednek a hajtó ereje, hogy én oda tartozom, és bemegyek oda az én Uramnak a nyomdokaiban, bármi történjék is. Ezért mondja Jézus azt újra és újra a jelenések könyvében, hogy aki győz, aki megharcolja a harcot, mert harc van, aki győz, az bemegy. Úgyhogy neked legyen az a legmélyebb meggyőződésed, az életednek az alapja, az ereje, a mindennapjaidnak a motorja, hogy megyünk a tökéletes világba. Addig pedig valahogy kihúzzuk itt, és a valahogyan is Isten visz át bennünket. És ezért lehet az, hogy amikor ránk néznek az emberek, akkor egyrésztről ugyanazt látják, mint amiben ők is vannak, és ez így jó. Fájdalmat, félelmet, kudarcokat, sikertelenséget, nyomorúságot, bűnt. Másrésztről viszont, amit látnak, az valami megmagyarázhatatlan szilárdság, stabilitás és erő. Na, ezt nevezi a Biblia reménységnek. Miért ad tehát Isten ilyen részletekbe menő leírást, amiben mindjárt belevágunk? Azért, hogy számodra az a világ, ahova készülünk, az ne homályos legyen, hanem fényes és éles, és vonzó. Mert csak akkor fogod tudni úgy képviselni ezt a világot a környezetedben, hogy a hívás az hívás legyen. Gyere velem, mert én megyek Krisztus után, aki megváltott engem, és csak az ő vére árán és az ő érdeme miatt, de bemegyek abba a világba. Gyere velem, gyere utánam, mert ez a világ elmúlik, és amikor elmúlik, nem akarsz ott lenni. Hidd el nekem, hogy nem akarsz ott lenni. Az első, amit a tökéletes világgal kapcsolatban el kell mondanunk, hogy egy gigantikusan nagy esküvőre vagyunk hivatalosak. Márpedig én még olyan esküvőn nem jártam, ahol szomorúak lettek volna az emberek. Az esküvőkön általában nem szomorúak az emberek. Ha ott valaki mégis szomorú, akkor elég nagy baj van. Még olyan menyasszonnyal én nem találkoztam, aki pityeregve mondott volna igent. Ha mégis van ilyen, akkor ott apukának a keze lehet a dologban. Sejtem. De általában véve, kérem, vetítsük ki akkor ezeket az esküvői képeket. Én még nem láttam olyan esküvőt, ahol a menyasszony szomorkodott volna. De még olyat se, ahol a vőlegény lett volna mogorva vagy morcos. Mit válaszolsz, fiam? Igen? Na jó, hát igen. A menyasszonyok se úgy mondanak igent, hogy jó, ha nincs más. Nem. Teljes öröm van az esküvőkön. Nézzétek meg, ki van minden egyes esküvőnek a középpontjában. A menyasszony és a vőlegény. Nézzétek meg, láttok itt szomorú arcot? Nem. Láttok mosolygós arcot? Csak azt láttok. De aki a legjobban örül, az a menyasszony és a vőlegény, és mindenki értük van ott. És minden róluk szól, és mindenki nekik mosolyog, és nekik tapsol. Menjünk tovább. Az esküvők mindig fényesek, és emelkedettek, és nagyszerűek. És ott a hangulat a tetőfokára hág. És a buli a csúcsok csúcsa. És ott van ereszdel a hajamat. És akkor jó az esküvő, hogyha van ereszdel a hajamat. Igaz? És nézzétek meg, az utolsó kép, ez a kedvencem. Hogy aki a rivalda fényben van, az a menyasszony és a vőlegény. És értük szól a zene, és rájuk szóródik a konfetti eső, és ők vannak a rivalda közepén. Na ez vár ránk. Ez vár ránk. A menny, ezt kérem hagyjuk így még egy darabig, jó? Amíg az első pontról beszélek, a menny első jellemzőjéről, hagyjuk így, hogy emlékeztessen bennünket, hogy mi készül számunkra a mennyben. Mert a menny első számú jellemzője a Jelenések 21 alapján az a megbonthatatlan egység. A megbonthatatlan egység. Ezt olvastuk a harmadik versben. Íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Miért volt annyira fantasztikus, amikor Jézus megérkezett erre a földre, és a proféciáknak megfelelően úgy nevezték, hogy Immánuel, velünk az Isten. Azért volt ez annyira fantasztikus, mert kezdték azok, akik végigkövették a proféciákat, és komolyan vették Isten ígéreteit, kezdték megérteni, hogy ez azt jelenti, hogy a kettészakadt menny és föld újra egyesülése közeledik. Mert a Messiás nem csak, hogy meg fog szabadítani bennünket a bűnből, hanem újra összeforrasztja a mennyei szférát a földi szférával, mert Isten szívében ez a kettő soha nem volt kettő. Ez mindig egy volt. Isten egy világot teremtett. Ez a kettő egyben volt. Megteremtette Isten az eget, mennyet és a földet. De ez a kettő egyben volt. És Isten meglátogatta az embert. És aztán a tragikus bűneset után ez a két szféra ketté szakadt, és kialakult az a világrend, amit mi ma ismerünk. De Isten szíve szándéka szerint ez a kettő megbonthatatlan egységben létezik. Isten sátora az emberekkel van. Miért pont sátor? Azért, mert érzékeltetni akarja velünk Isten, hogy ő mozog, hogy ő mozgásban van, hogy ő ott sátorozik le, és akkor szedi a sátorfáját, amikor ő akarja. És most úgy dönt, hogy én veletek akarok lakni. Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ne legyünk prűdek, és ne legyünk szemellenzősek. Az esküvő után a legfenköltebb pillanat, amire egy férfi és egy nő vágyhat, az a nász éjszaka. Így van? Jó, tudom, hogy magatokban bólogattok. Így van! A nász éjszaka a csúcsok csúcsa, amikor olyat, amit még nem éltél át, végre átélhetsz azzal, akit a legjobban szeretsz. Na ettől lesz újra megbonthatatlan egység menny és föld között. Lesznek ketten egy testé. Lesz a két világ újra egy. Ezért vár bennünket a bárány, vagyis Jézus Krisztus mennyegzője. Az 5. versben ezt olvastuk. A trónon ülő ezt mondta: íme újjá teremtek mindent. Nem tudom még megközelíteni sem Istennek azt a szívét, azt az erejét, ami ebben az egy mondatban összegződik. Ha valaki nem szereti ezt a fennálló rendet, ahogy most működik a világunk, na akkor az Isten. Tehát, hogyha bennünket nyomaszt, akkor elképzelheted, hogy Istent mennyire nyomasztja, hogy így működik ez a világ, ahogyan működik. A teológusok szerint, és én egyetértek ezzel a megközelítéssel, a Jelenések könyvében maga Isten, az Atya Isten, az annyira kevésszer szólal meg, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez az első, ahol maga az Atya szólal meg. Jézus beszél. Az Atyáról sokszor szó van. A trón felől sokszor hangzik kijelentés. De ez az első hely, ahol maga az Atya Isten szólal meg. És ebben az egy mondatban benne van minden ereje és minden vágyakozása, amikor azt mondja, hogy újjá teremtek mindent. Mert ezt meguntam, ebből elegem van, ebben tönkre mentek. Nem javítgatom, nem reparálom, nem újjá építem, hanem újjá teremtem. Milyen volt az első teremtés? Tökéletes, hibátlan. És nem Istenem múlott, hogy elveszítette a tökéletességét, hanem rajtunk és a sátánon. Isten újjá akarja teremteni, újra össze akar velünk fonódni teljesen és megbonthatatlan egységbe. Nézzétek, a 9. versben ezt olvastuk. Az angyal így hívja Jánost: jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Hát, drágáim, ezt a kifejezést, hogy a bárány felesége, ezen az egy helyen olvashatjuk egyszer és mindenkorra a Bibliában. Miért? Azért, mert ennek még előtte vagyunk. A próféták leírják Isten és a nép, Isten és az ember kapcsolatát, mint egy jegyességet. Mint akik várnak arra, hogy végre normálisan együtt élhessenek és egymáséi lehessenek. De többnyire a mennyasszony, ezek volnánk mi, ez a legcsélcsapabb fajzat a világon. Ezek lennénk mi. Isten hozott a valóságban. Szóval, hogyha láttatok már parázna, csélcsap, kísérthető mennyasszonyt, aki összefekszik mindenkivel, ez az igazság, na azok vagyunk mi. Képzeld el, hogy a férjed vagy a feleséged időről időre úgy jönne haza, hogy ne haragudj, drágám, de hát annyira szép volt ez a nő. De tudom, hogy te úgy is megbocsátasz neked, olyan jó szíved van. Meg nem kell ezt annyira merre szívni. Hát most mit vagy úgy oda ezen? Hát olyan szép volt, nem érted meg? Meg egyébként is mit tanultál te Istentől a megbocsátásról? Na groteszk, nem? Ezt játsszuk Istennel. Onnan tudom, hogy én ezt játszom Istennel. Megkockáztatom, hogy nem vagyok egyedül. Ilyen az Isten népe. Jön egy kísértés, jön egy bálvány, ami Istennek tűnik, és azt mondod, hogy de szép. Oszta, de jó lenne vele együtt lenni. És már is ott van a szíved, már is ott van a gondolkodásod, már is oda kezdett kötni az értékeidet. Így működünk. És Isten erre a népre, ami belőlünk áll össze, azt mondja, hogy ez az én mennyasszonyom, az én drágám, akit mindennél jobban szeretek. Félelmetes, nem? Hát milyen egy Istenünk van? Hát ezt csak megkönnyezni lehet. Ezt nem lehet felfogni észre, csak elfogadni lehet, hogy mindennek ellenére a mi Istenünk gyönyörködik bennünk. És megtisztít minket, és mire oda jutunk, azt olvassuk, hogy felkészült ez a mennyasszony. Felkészült, és a férje számára felékesített. És az ige fürdője, a Biblia szavai, az Isten szent lelke megtisztít bennünket, és mire oda kell állni, addigra szépek leszünk, és kicsattanók, és mosolygósak, és a leggyönyörűbb ékszerekkel díszítettek, és tiszta fehér ruhába öltözöttek. Ilyenek leszünk, mert így gyönyörködik Isten az ő mennyasszonyában. Na de miért mondtam, hogy ezen az egy helyen olvassuk, hogy a felesége? Mert amikor eljön az esküvő időpontja, akkor már nem mennyasszony leszünk, hanem feleség leszünk, megbonthatatlan egységben. És onnantól kezdve a tökéletes világot soha, de soha újra semmi nem tudja megbontani. Az első jellemző tehát a megbonthatatlan egység. A második jellemző az, hogy a mennyben tökéletes a kormányzás. Nézzétek, 3.-4. versben ezt olvastuk. Íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Miért kritizálja minden nemzet, minden korban folyamatosan a saját vezetőit? Azért, mert a szívünkben él a tökéletesség iránti igény. Azért, mert tudjuk, hogy egy jó vezetőnek, egy tökéletes vezetőnek így kellene gondoskodni a rábízottakról, mint ahogy Isten gondoskodik a mennyeiekről. És az nem is csoda, hogy az emberek, akik nem ismerik Istent, és nem tudják, hogy létezik a tökéletes világ, a földi vezetőiktől várnák el, hogy letöröljön a szemükről minden könnyet, hogy a gyászukban melléjük álljon, hogy foglalkozzon az anyagi természetű gondjaikkal, hogy kimentse őket abból, amikor peregnek a könnyek, mert nem tudom kifizetni, mert túl sok, mert emelkedik a rezsi, és egyébként is miért emelkedik. De mi tudjuk, hogy ezen a földön nem lesz tökéletes kormányzás. A mennyben viszont lesz. A mennyben Isten úgy irányítja a saját tökéletes társadalmát, hogy letöröl minden könnyet, megszüntet minden gyászt, nem lesz többé fájdalom, és nem lesz többé halál. Nézzük tovább, mitől tökéletes ez a kormányzás. 6. vers. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Isten itt egyszer s mindenkorra tisztába akar tenni bennünket azzal, hogy vele kezdődött, vele is fog végződni. Rajta kívül nincsen semmi. Rajta kívül nincsen élet. Barátom, ha jönni akarsz a tökéletes világba, ott együtt kell élned Istennel. Fontold meg, gondold végig. Vagy Istennel, vagy nélküle. Hát normális ember nem dönt úgy, hogy hát akkor nélküle. Mégis lesznek olyanok, értük vagyunk mi felelősek. Hogy elmondjuk nekik, hogy az a világ, ami készül, az olyan, hogy ott a kormányzás tökéletes. És nem véletlenül operálok ma itt nektek olyan fogalmakkal, amik leginkább a politikához, vagy a társadalom működtetéséhez kapcsolódnak. Mert szeretném, hogyha megtanulnánk úgy gondolkodni a mennyről, hogy ez egy tökéletesen működő világ, egy tökéletes fővárossal, egy tökéletes vezetővel, tökéletes működéssel. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Tudjátok, hogy miért volt rémületes azoknak, akik látták Jézus csodáit, és látták, hogy milyen tömegek mennek hozzá. Tudjátok, miért volt ez a félelmetes a számukra? Mert gondoljatok bele, hogy előállt egy olyan hatalmas erejű tanító, aki követőket toborzott, és tömegek, ezrek követték őt, aki, hogyha a nép éhezett, akkor kenyeret meg halat adott nekik, és még maradt is, tehát a semmiből ételt csinál, és aki, hogyha kellett, akkor a halottat feltámasztotta a halálból. És amikor belegondoltak az ellenségei, vagy ellenfelei, hogy ebből milyen hadsereget lehet építeni, hát akkor kicsit kirázta őket a hideg. Most gondoljatok bele, hogy mire lenne képes egy hadsereg, ahol a halottak, miután lenyilazzák őket, vagy levágják a fejüket, jön a vezetőjük és feltámasztja őket. És a hadtápról nem kell gondoskodni, mert Jézus imádkozik, és jön a kenyér, meg jön a hal. Ez egy legyőzhetetlen hadsereg. És Jézus, mint Messiás, ilyen színben tűnt fel, és amikor ebbe belegondoltak, azt mondták, hogy ez félelmetes. A mennyben, ahogy a néhány héttel ezelőtt beszéltem nektek róla, nem a sátán kereskedelmi szemlélete irányítja a dolgokat, hanem Isten szeretete. A mennyben tökéletes a gondoskodás, és folyamatos, és az életvizének forrásából mindenki ingyen kap. Nézzétek, tökéletes kormányzás, tökéletes gondviselés, hibátlan szociális háló, hogyha úgy tetszik. Ez az, ami ránk vár. A tökéletes kormányzáshoz az is hozzátartozik, hogy Isten óriási tisztelettel adózik azoknak, akik szeretik őt. Isten a hűséget elképesztően nagyra értékeli. A 12. versben ezt olvastuk. A város fala nagy volt és magas, 12 kapuja volt, előttük 12 angyal és a kapukra nevek írva. Izrael fiai 12 törzsének nevei. Aztán a 14. versben ezt olvastuk. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. A hűséget, az odaszánást, a kiválasztást Isten elképesztően nagyra értékeli. Lesz egy főváros, ez nem az egyetlen város, de az újjá teremtett világnak a fővárosa 12 alapkövön nyugszik, és 12 kapuja van, és Isten, aki megtehette volna azt is, hogy azt mondja, hogy ez az Izrael azért nem mindig volt a hűség mintapéldája, de azért bejöhetnek a mennybe, de ezzel vége az ő történetüknek. Ez a 12 szerencsétlen legény, akiket ma apostoloknak nevezünk, egyébként meg szanaszét futottak, amikor Jézusnak szüksége lett volna rájuk, akiknek nem fért a fejébe, hogy Jézus tényleg föláldozza magát értünk, tehát pontosan ugyanolyanok voltak, mint mi, és ezeket az embereket, ezt a 12 férfit, a 12 barátját olyan nagyra értékeli az Úr, hogy az örökké valóságban az ő nevük van a kapuk fölé írva. Aki hűséges, azt Isten óriási tisztelettel veszi körül. És ez nem csak a 12 izraeli ősatyára, és nem csak a 12 apostolra vonatkozik, Isten szíve ilyen. Ha hűséges vagy, a küzdelmeid és a bűneid ellenére Isten tisztel téged. Az a világ, ahova tartunk, ott soha nem lesz hiányod a tiszteletből, a megbecsülésből. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy Isten tiszteli azokat, akik hűségesek hozzá, és akik szeretik őt. A harmadik jellemző a kiapadhatatlan erőforrások. Hát az elmúlt egy hónapban, hogyha valamiről szó van körülöttünk, akkor azok az erőforrások. Lesz gáz, nincs gáz, gáz van, de gáz nincs, szóval minden erről szól. Rezsicsökkentés, csökkentett rezsicsökkentés, minden erről szól. Nézzük, mi lesz a mennyben. Mózes 4. könyvében, az Ároni áldásban arról olvasunk, hogy amikor áldást kívánsz valakinek, és amikor a népet megáldották a papok, akkor mi volt az egyik legfontosabb, áldás kívánás? Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Nézzen rád az Úr, mert az ő orcájának a ragyogása a te erőd, a te erőforrásod. Ha rád mosolyog az Úr, attól te erősebb leszel. Ha feléd fordul az Úr, erősebb leszel. És hát ugye ezt tapasztaljuk mindannyian. Mikor keressük az Úr arcát, és ő ránk mosolyog, és látjuk, hogy velünk van, akkor felbátorodunk, és erősebbek leszünk. Milyen lesz az a város, ami ránk vár? 23. vers. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. Szóval nem az van, hogy Isten időnként ránk néz, és akkor az ő tekintetétől és a jelenlététől erősek leszünk, hanem a folyamatos, fizikai, anyagi természetű és kapcsolati természetű erőforrásunk az maga Isten. Folyamatosan ő az erőforrás. Arról ugyan nem olvasunk, hogy milyen járművek lesznek ott, nem tudom, de hogy ott minden Isten energiájával megy, az biztos. Minden. Isten a központi energiaforrás, és kiapadhatatlan. A 6. verset már olvastuk. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen, és jövő héten fogjuk olvasni, hogy mi az örök életnek a garanciája. Ingyen és folyamatosan kiapadhatatlanok az erőforrások. Ez a mi bajunk, ettől szenvedünk. Nem csak attól, hogy az energiahordozók elfogynak, meg végesek, meg elzárják a vezetéket. Mert azért a mi életünkben eddig nem sokszor kellett ettől tartani. Na de attól hányan szenvedtek ti magatok is, hogy a kapcsolataitokban nem látjátok, hogy hol vannak az erőforrások. Hogy kapcsolatok kimerülnek, kapcsolatok kiüresednek, kapcsolatok megromlanak. Férj-feleség, feleség-fér között, szülő-gyerek között, barát-barát között, testvér-testvér között, kapcsolatok kifulladnak, kiüresednek, ellaposodnak, vagy teljesen megromlanak. De azon a helyen, ahol maga az Isten mindennek az erőforrása, ott nem történhet meg ez. És ezért nem lesz ennyi, hát nem, hogy ennyi, ezért nem lesz szenvedés. Nem kell azon agyalnod, hogy hogyan tudnék tőle bocsánatot kérni. Nem kell azon agyalnod, hogy mit gondol rólam. Nem kell azon agyalnod, hogy most amikor ezt mondta, akkor mit gondol azon? Ismerősek ezek a helyzetek? Mert Isten maga a kiapadhatatlan erőforrás. A negyedik jellemző a felszabadító biztonság. 12. vers. 12 kapuja volt a városnak, előttük 12 angyal. Menjünk tovább, 21. vers. A 12 kapu 12 gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből. Menjünk tovább, 25. vers. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. Ha a kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nincs, akkor mikor vannak nyitva a kapuk? Mindig! Ez az egyik kedvencem. Tudom, hogy erről már beszéltünk, de én ezt mondani fogom, amíg élek. Ezek a kapuk nyitva vannak. Oké. Mekkorák ezek a kapuk? Na, 12 000 futam. Kérem, tegyék meg tippjeiket. Mennyi az? Ezernyolcszáz, igen. Úgy van, pontosan. Robi, aki építeni szokott dolgokat, és ért a számokhoz, azt mondja, hogy 2800 kilométer. Így van. Valahova 2004 és 2800 kilométer közé teszik, hogy mi az a 12 000 futam. A város, ami a fővárosunk lesz, jó, ízlelgessük ezt a szót, tehát a fővárosunk 2400 kilométer hosszú, 2400 kilométer széles vagy mély, és 2400 kilométer magas. Mert hogy egy tökéletes kockáról van szó. Úgyhogy innentől kezdve lehet fantáziálni, hogy vajon mivel fogunk közlekedni, meg mekkora házak lesznek ott, hogyha a kiterjedése fölfelé is 2400 kilométer. Ugye most a repülővel, ahogy utaztunk, és néztük a radarképet, hogy éppen hol repülünk, meg milyen magasságban, hát a legmagasabb az olyan 11 kilométer lehetett. Az már nagyon magas. A 11 kilométer. A legmagasabb hegyünk ugye 8000 néhány száz méter. Azta! A városunk meg 2400 kilométer magas. A fala, hát minimum ekkora, ugye, hogy ne lehessen bejönni. Úgyhogy képzeld el azt a kaput. 2400 kilométer magas, egy darab gyöngyből kifaragva. Szóval, hogyha lehet nagyságokban beszélni, akkor Isten itt aztán tényleg el akar kápráztatni minket. Tehát itt tényleg előveszi az aduászt, itt már Isten nagyban játszik, azt mondja, gyerekek, az én városom 2400 kilométer magas kapukkal van körbevéve, egy kapu, egy gyöngyből van kifaragva. Egyébként meg olyan, mint a legfantasztikusabb felhőkarcolók. Annyi az arany, hogy már úgy tűnik, mintha üveg lenne. Mindegyik kapunál egy-egy angyal, az angyalok méretére vonatkozóan akkor itt most már lehetnek elképzeléseink, és a kapuk nincsenek bezárva. De akkor miért van szükség kapukra? Kapuk, de nyitott kapuk. Falak, de kapu van rajta, amit soha nem zárnak be. Isten azt akarja, hogy legyél biztos benne már most, itt a földön, ahol még az életünk bizonytalanságban és veszélyek között zajlik. Valljuk be, el se kezdem sorolni, elég az internetre felmenni, hogy milyen bűnök, milyen bűnesetek, milyen helyzetekbe kerülhet egy ember itt a földön. Elrabolnak, megölnek, megrövidítenek, kizsigerelnek, kizsákmányolnak, megerőszakolnak, szóval ilyen világban élünk. Nem mondhatni, hogy ez egy biztonságos világ. Isten pedig azt akarja, hogy tud, hogy az a világ, ahova készülünk, amit ő készít nekünk, az a tökéletes biztonság helye. Ott csak annak van helye, aki az Úré, oda más nem jön be. Ki bejárhatsz, a kapuk nyitva vannak, de Isten tudatni akarja veled, hogy itt biztonságban vagy. És a kapu sem olyan lesz, mint egy határátkelőnél, hogy gyomorgörcsel mész át rajta. Vajon minden papírom rendben van? Vajon tényleg átengednek? Vissza is engednek? Bejársz és kijársz, és az egész csodálatos és gyönyörű. És végül, miután néztük azt, hogy a világunkra megbonthatatlan egység lesz a jellemző, hogy Isten tökéletesen kormányozza ezt a világot, hogy kiapadhatatlanok lesznek az erőforrások, hogy felszabadulhatunk majd abban a biztonságban, ami ránk vár, az utolsó jellemzője a mennynek a természetes gazdagság. Ez az, amire mindannyian vágyunk. Arra, hogy ne kelljen szűkölködni. Itt a földön a gazdagsághoz nagyon sok fájdalom kötődik, mert az emberek nem jól élnek a rájuk bízott anyagi erőforrásokkal, tisztelet a kivételnek. De amire vágyunk, az ez, amiről itt olvasunk. 26. vers. A népek oda viszik be kincseiket és gazdagságukat. Több nép lesz. Nagyon kicsit kérem még a türelmeteket. Olyan 3 percre. Képzeljétek el, hogy elutazunk a világ másik végére, Amerikába. És találkozunk egy ukrán hölgyel, és látatlanul, anélkül, hogy valaha találkoztunk volna vele, elkezdett csipkelődni, amikor megtudta, hogy magyarok vagyunk, és elkezdett csipkelődni, hogy hát köszönjük a sok támogatást. A másik, és itt csupa keresztény volt. 5-6 ezer keresztény vezető. Keresztény vezető. Testvérek vagyunk az Úrban. És amikor, honnan jöttök? Magyarországról. Ó, köszönjük a sok támogatást. Ez volt az ukrán testvérünknek a véleménye. Egy másik megbeszélésen egy lengyel kolléga találta azt viccesnek, hogy kérdezték, hogy mikor fogunk mi GLS konferenciát rendezni, mondtuk, hogy hát valamikor a jövő évben, talán tavasszal, és erre valaki azt találta viccesnek innen a szomszédból, hogy hát ha Magyarország akkor még az Unió tagja lesz. És akkor is csak úgy néztünk, hogy mi amúgy jöttünk, és szeretnénk szolgálni. A népek között ott lesz majd teljes egység és békesség. Itt próbálkozunk, és megbocsátunk, és bocsánatot kérünk, de látjátok, hogy még ott sem teljes a béke. De itt a mennyben a népek, mert hogy népek sokasága lesz ott, egy népként megbonthatatlan egységben. De mi a jellemző rájuk? Hogy a fővárosba viszik be kincseiket és gazdagságukat. Ezek szerint minden népnek kincsei lesznek, és gazdagok lesznek. Ez a mennyben a természetes működésmód. Korábban olvastuk, hogy a népek királyai oda viszik be a dicsőségüket. Mert ott a ránk bízott feladatok, mint ahogy Jézus a talentumok példázatában mondja, amikor képviseljük őt és gazdagítjuk a mennynek a gazdagságát, akkor értjük meg, hogy a mennyben munka lesz, feladat lesz. Csak ebben fel fogunk szabadulni, ezt élvezni fogjuk, mindenki a rábízott munkát, és mindenki hozza Istennek a dicsőséget. Aki visszaadja nekünk, mi meg visszaadjuk neki, emlékeztek erről korábban beszéltünk. A mennyre jellemző a természetes gazdagság, és legyen ez a zárszó, János 10:10, Jézus ezt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Hát ez lesz jellemző a tökéletes világra, amire várunk. Amen. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Atyán, köszönjük, hogy olyan szeretettel szeretsz bennünket, mint amilyen elepedő szeretettel és teljes vágyakozással szereti a vőlegény a mennyasszonyát. Köszönjük, Urunk, hogy készíted a nagy mennyegzői vacsorát, hogy készíted azt a világot, amihez nem tudunk emberi értelemmel felérni. De köszönjük, hogy ezek a jellemzők igazak, hogy a mennyben nem csak helyünk lesz, hanem gazdagok leszünk, hogy feladatunk lesz, hogy építhetjük a te királyságodat, hogy felszabadulhatunk a te biztonságodban, hogy a te kormányzásod tökéletes lesz. Köszönjük, Urunk, hogy ez a világ vár ránk. És kérjük, engedd meg, hogy ennek az öröme eljusson a szívünk mélyéig. És engedd meg, hogy amikor beszélni kell a te királyságodról, akkor úgy tudjunk róla beszélni a környezetünknek, mint ahova vágyunk, mint ahova tartozunk, mint a mi városunkról. Legyen áldott a te neved mindenért. Amen.